A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly. A nap vendége pedig Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Klímaváltozásról fogunk beszélgetni, annak hatásairól, illetve hát magáról, arról, hogy tényleg ennyire évről évre romlik a helyzet, vagy pedig azért nem ennyire drámai, mint ahogy esetleg a médiában szeretik ezt időnként, főként éles időjárási jelenségeknél felkapni. Kezdjük talán azzal, hogy megpróbáltam utána nézni a Fülöp-szigeteki tájfunnak, hatalmas esőzések vannak most Ázsiában, a Fülöp-szigetek különböző pontjain, és hát nyilván képeket lehet készíteni, erre a videókat lehet, de több évre visszamenőleg is mindig szuper tájfunként apostrofálják ezt a jelenséget. 155, olykor 190 km/órás széllel, intenzív csapadékkal. Ez igazából Ázsiában az évnek ebben a szakaszában általános, tehát jól esne ráfogni a klímaváltozásra, de nem feltétlenül erre kell gondolni, vagy tényleg ez egy olyan jelenség, ami évről évre erősödik, és ez az egyik jele a fokozódó klímaviszonyoknak.
Hát most ugye tájfun, illetve hurrikán időszak van mind az Atlanti-óceánon, mind a Csendes-óceánon. Ez elkezdődik nyáron, illetve egészen októberig tart. Ugye a hurrikán meg a tájfun ugyanaz az időjárási jelenség, csak Ázsiában tájfunnak hívják, a Karib-térségben pedig hurrikánnak nevezzük őket, ezeket a trópusi ciklonokat, amelyek nagyon erősek. Egyes ciklonok nagyon erősek tudnak lenni, ezeket hívjuk egyébként szuper tájfunnak. Ugye mondta az, hogy 150-190 km/órás szél van benne, a legerősebb tájfunban egyébként a legerősebb szélök is 320 km/óra volt, amit eddig rekordot mértek a meteorológusok. Azt láthatjuk, hogy a klímaváltozás miatt ugye az óceánok és a tengerek egyre melegebbek. Most is egyébként nagyon nagy pozitív anomáliát látunk mind az Atlanti-óceánon, mind egyébként a Csendes-óceán térségében. Az Atlanti-óceán középső trópusi területei most kb. 5-6 fokos a pozitív anomália, tehát ennyivel melegebb az óceán, mint ilyenkor szokott lenni. Ugyanezt láthatjuk egyébként a Csendes-óceánon. És ugye mi kell ahhoz, hogy egy hurrikán vagy egy ilyen trópusi ciklon kialakuljon? Nagyon nagy mennyiségű meleg víz, ami nagyon gyorsan párolog, tehát ez innen szerzi magát az energiáját maga a ciklon. A klímaváltozás miatt azonban nincsen több trópusi ciklon, illetve hurrikán, viszont egyre erőteljesebbek maguk a trópusi ciklonok, illetve a tájfunok, illetve a hurrikánok. Ez például azt jelenti, hogy még korábban ahhoz, hogy egy hármas kategóriát elérjen egy hurrikán, addig korábban ez körülbelül 5-6 nap kellett, mire ezt elérte, most már 24-36 óra alatt is eléri ezt a szintet. Tehát annyira nagy mennyiség energiát tud kinyerni magából az óceánból ez az időjárási jelenség. És egyébként tudni kell róluk, miért elérik a szárazföldet, mivel nincsen több energia utánpótlásuk, hanem gyakorlatilag szépen lassan legyengülnek, ez egy gyenge trópusi ciklonnál, majd aztán mérsékeltövi ciklonnál is, illetve ahogyan a meteorológia szokta mondani, okulálódnak, tehát gyakorlatilag előbb-utóbb szétesnek maguk a ciklonok. Tehát magyarul összesen azt lehet látni, hogy maguk abból a hurrikánokból, tájfunokból nincs több, azonban ebből az úgynevezett szuper tájfunokból, amiket ugye a média szeret nevezni szuper tájfunnak, ebből van egyre több. Ebből a 3-4-5-5-ös kategóriából van egyre több, illetve az összes klímamodell azt mondja, hogy egyébként egyre több is lesz majd belőle, egyre nagyobb károkozást fog okozni majd a trópusi, szubtrópusi területeken, illetve hát most már azt is láthatjuk egyébként, hogy a hurrikánoknak a pályája egyre északabbra tolódik, mert ugye annyira melegszik például az Atlanti-óceán is, hogy most már egy-egy hurrikán akár 2000 kilométerrel északabbra is eljut. Tavaly is voltak ilyen hurrikánok. Nekünk egyébként nagyon fontos a hurrikán itt a Kárpát-medencében, nem csak Kárpát-medencében, hanem Európában, mert gyakorlatilag a nedvességünk, illetve a nyugati szelekövében a csapadéknak körülbelül 30-40%-át ők hozzák föl ide a mérsékelt éghajlatívbe, mert mi deficitesek vagyunk nedvességbe. Tehát, hogyha nincs hurrikán, és nem jön fel elég
éjszakra.
Az nekünk nem jó hír, tehát nekünk kell a hurrikán ahhoz, hogy följön elég nedvesség magáról a trópusokról, mert nálunk nincs elég nedvesség a légkörben. Illetve amellett, hogy nagyon nagy károkat tud okozni egy-egy országban, például ugye nemrég Kubában, Tahitiben, vagy éppen most a Fülöp-szigeteknél, illetve az Egyesült Államokban is ugye volt hurrikán az elmúlt időszakban. Velette viszont van egy olyan jelenség, hogy ahol a hurrikán végig vonul, ott annyi energiát nyer ki az óceánból, hogy ott átmenetileg lecsökken az átlag alá az óceánnak a hőmérséklete. Tehát nagyon nagy mennyiség energiát tud kinyerni. Azt is megfigyelték például azokban a térségekben, például a szárazföldi szigeteken, ahol végigvonul a hurrikán, ott egy-két héten keresztül egy átmeneti lehűlést okoz maga a hurrikán, mert minden energiát kiszív gyakorlatilag a környékről.
Akkor van hatás ellen hatás, nyilván nem így csak van. Azt kell nézni, hogy mit pusztít, hanem utána...
Sajnos a károkozása több. Sajnos a károkozása több, mint maga a jótékony hatása egy hurikánnak.
Ettől függetlenül azt azért érzékeli az ember, most így akkor visszatérve egy kicsit Európához, vagy átérve Európához, hogy hát azért Magyarországon korábban, ha én visszaemlékszem mondjuk 10-15 vagy 20 évvel ezelőtti időszakokra, azért a 40 fok fölötti hőmérséklet nem igazán volt, vagy ha volt, akkor nem tudom, lehet, hogy nem mértük, de igazából tartósan 38-39-40 fokokra nem igazán emlékszik az ember. Ez viszont tényleg a fokozódó átlaghőmérséklet emelkedés hatása, vagy még mindig nem lehet azt kimondani, hogy ez egyértelműen annak a jele, mert mondjuk vannak melegebb időszakok, akár mondjuk éghajlati, vagy éppen tengeráramlási dolgok miatt, és vannak kevésbé meleg időszakok.
Most már kimondhatjuk azt egyértelműen, ezt most jelenleg a felmelegedés, illetve tágabb értelemben a klímafokozatos megváltozása okozza. Ezt onnan tudjuk, hogy ez a 1980-as évektől elkezdődött egy intenzív melegedés. Európában közel kétszerese maga az emelkedés, a hőmérséklet emelkedésének az intenzitása, mint a globális. A Kárpát-medencében pedig még jelentősebb, eléri a 2-2,5%-ot az intenzitás gyorsulása, tehát emelkedése a hőmérsékletnek. Ezt onnan tudjuk, hogy ez most már klímaváltozás okozza, hogy ez nem egy-egy év, ami történt, hanem már gyakorlatilag 2000 óta minden évben van hőhullám. Ugye mi az, hogy hőhullám? Először is kezdjük ezzel, mert ugye erre nincsen gyakorlatilag egy átfogó fogalom, tehát egy ilyen gyakorlatilag egy szakirodalmi fogalom, de általában arra szokták mondani, mint az egészségügyben, mint a gazdaságban, mint a meteorológiában a hőhullámot, amikor tartósa legalább 3 napon keresztül 25-27 vagy 29 fokot meghaladja a napi középhőmérséklet. Hát a középhőmérséklet, nem a csúcshőmérséklet, hanem a középhőmérséklet meghaladja ezeket az értékeket. És ettől függően is adnak ki különböző riasztást maga a meteorológia is, meg maga a népegészségügyi hivatal is, hogy első, másod vagy harmadfokú hőségriasztást adunk ki. Míg például korábban az 1970-es, 80-as években, vagy az azt megelőző időszakban is voltak egyébként 40 fok fölötti értékek, de azok általában nyaranta 1-2 ilyen volt a délalföldi területen. Most már azt látjuk egyébként, hogy maguk a hőhullámok, azok most már nem 1-2 napig tartanak, és nem csak a délalföldre jellemzőek, hanem most már az egész országra jellemzőek a hőhullámok. Átlagos hosszuk 5-6 napra nőtt, tehát ez egy nagyon jelentős növekedés, úgyhogy már az egész országban 5-6 napra nőtt, sőt egy-egy ilyen extrémebb hőhullám, ami most már gyakorlatilag minden évben előfordul 2000 óta, ezeknek a hosszak elérheti a 16-17 napot. Ilyen volt 21-ben, volt 22-ben, volt 23-ban is, ugye most zárult nemrég az idei nagy komoly hőhullám is itt a Kárpát-medencében. Sőt, egyébként Dél-Európában még a mai napig tart egyébként, tehát ott még mindig nem szűnt meg ez a nagyon nagy forróság. Az tény is való, ahogy mondta, hogy vannak ilyen ciklikusságok magában az éghajlatban, ez ilyen perturbálás, tehát hogy ciklikus éghajlatváltozások vannak, de ezek nagyon hosszú időtávon mennek végbe. Most pedig azt látjuk, hogy nagyon rövid időszak alatt kezdődött. Hát azt tudni kell, hogy mi is okozza ezt egyébként, ezt meg bele kell nézni, hogy mi okozza mostani felmelegedést, illetve a tágabb értelemben a klímafokozatos megváltozását. Ez mind egyértelműen két okra vezethető vissza. A természetben lévő üvegházhatású gázoknak a légköri koncentrációja, illetve az emberi eredetű üvegházhatású gázoknak a légköri koncentrációja. Ami a 19. században elkezdődött melegedés, illetve ami a 20. század 1980-as évektől intenzívvé vált, aznak egyértelműen most az ember az okozója. Azért, mert ugye van egy természetes üvegházhatás, ami nélkül nem lenne élet. Ez tartja azt, hogy egyenletlenül, illetve egyenlően enyhe maga a bolygónak a hőmérséklete. Csak mi ezt emberek, avval, hogy elkezdtünk termelni,
fokozzuk ennek a hatását.
Fokozzuk ennek a hatását, mert egyre több széndioxidot, metánt, nitrogénoxidot, kénhexafluoridot nyomatunk ki a légkörbe. Ezek pedig megkötik magát az energiát. Tehát beengedik magát a hosszú hullámú sugárzást, de nem engedik ki a rövid hullámú sugárzást, tehát gyakorlatilag felmelegedik maga a bolygó. A fizika szabályai szerint meg, ugye ennek le kell vezetődni ennek a felesleges energiának, mert a fizika erről szól, hogy mindig megpróbálja magát a rendszer kiegyenlíteni, de nem tudja már magát teljesen kiegyenlíteni. Úgy oldja meg, hogy akkor ilyen szélsőséges időjárási események jelentkeznek. Hőhullámok, nagyon erőteljes viharok, átrendeződik maga a földrajzi légkörzés, az áramlatokban lévő változások jelennek meg, az energia átadás, elvétel miatt. Tehát ezek ilyen fizikai szabályok, illetve fizikai jelenségek, légkörfizikai, illetve normálfizikai jelenségek, és mi ezt egyébként szélsőségként, extrémitásként tapasztaljuk meg. Maga a természet ezt nem így gondolja, csak őnek ugye jut plusz energia, ő ezt így megoldja, hogy ő ezt így átalakítja gyakorlatilag, illetve levezeti pluszban.
Miért van az, hogy Európa, illetve főleg Közép-Európa és hát a Kárpát-medence jelesül az átlagnál jobban melegszik.
Nézzük először Európát tágabban, a tágabb régiót, Európát. Ugye nagyon közel van a sarki területhez, a szibériai területhez, Afrikához, illetve az Atlanti-óceánhoz. Gyakorlatilag mi az eurázsiai kontinensnek vagyunk a nyugati félszigete, hogyha úgy nézzük Európát. Tehát nekünk van egy nagyon erőteljes, enyhítő hatást okozó jelenségünk, ez az úgynevezett golfáramlat, illetve az Atlanti-óceán. Ez enyhe levegőt szállít hozzánk egyfolytában. Ez annak köszönhető, hogy egyre melegebb maga az óceán, egyre több energiával, egyre több enyhe levegő érkezik ide a kontinensre. Másrészt pedig közel van hozzánk Afrika, és ugye maga az passzátszeleknek a változása miatt is, az anticiklonoknak a növekedése miatt, tehát ezek okozzák a száraz, forró nyári időjárást egyébként. Ezek az anticiklonok, meg a nyugodt időjárást, ezek egyre erőteljesebbek. Ezek nagyon jó hatást gyakorolnak Európa időjárására, míg a korábbi szibériai úgynevezett maximum, vagy ez a hideg levegőt okozó szibériai kontinentalitás pedig egyre jobban visszaszorul. A Kárpát-medencéről pedig tudni kell, ezt is azt mondanám, hogy mindenki úgy tanulta általános iskolából, hogy a Kárpát-medence mennyire szerencsés hely, hogy mi védve vagyunk az a Kárpátok által. Nem, most már nem, a klímaváltozás miatt nem. A kis jégkorszakban valójában szerencsések voltunk, hogy nem voltak annyira hideg, nálunk is hidegek voltak a kis jégkorszakban, nem volt annyira hideg, mint például a lengyeleknél, a litvánoknál vagy az oroszoknál. Ugye a Kárpátok ezt megvédte. De viszont most már hátrányunk maga a Kárpát-medence, mert ugye ez egy medence is, beragad maga a forró levegő mellette, még ez nagyon sokszor szennyezett is maga ez a levegő, ez ugye beragad, nem tud kiülepedni, illetve nem tud kisodródni gyakorlatilag a Kárpát-medencéből, tehát most már hátrányban vagyunk. Ennek az az egyik oka, hogy a Kárpát-medencében még jobban érvényesül az, hogy egyszerre hat ránk az Atlanti-óceán, a Földközi-tenger és Afrika, illetve a száraz kontinensi hatást, tehát a kontinentalitást okozó szibériai hatások. És most azt látjuk a klímaváltozás következtében, hogy a téli fél évben, ez körülbelül ugye az októbertől áprilisig tartó időszakban egyre inkább az Atlanti-óceán felől érkező nedves léghullámok alakítják az időjárásunkat, azaz az óceáni éghajlati behatás egyre jellemzőbb nánk. Ezért van az, hogy egyre több a csapadék télen, de egyre enyhébb is az idő télen, illetve ezért van egyre több eső és egyre kevesebb hó, meg például fagyos napok. Illetve nyáron pedig egyre inkább a mediterrán hatás jellemző itt a Kárpát-medencében. Ez jól mutatják egyébként az elmúlt évek, évtizedek nyarai, egyre forróbbak, illetve csapadék nem hullott kevesebb, sokkal kevesebb, mint korábban, viszont egyre kevesebb a csapadékos nap. Tehát a csapadék is egyre inkább, azt láthatjuk a csapadéknál, hogy egyre kevesebb nap hullik, de viszont ezeken a napokon egyre nagyobb mennyiségben hullik le, azaz a csapadék intenzitás növekszik. És ez egyébként a Kárpát-medencében és köztük Magyarországnak is az egyik legfontosabb feladata a jövőben, az egyik legfontosabb adaptációs alkalmazkodási politikája kell, hogy legyen Magyarországnak, hogy ezt a nagy mennyiségű csapadékot, ami lehullik télen, illetve lehullik nyáron egy-egy ilyen konvektív eseményből, ezt valahogyan vissza kell fogni, mert most jelenleg a csapadéknak 80%-a, ennek a kb. 9 köbkilométernyi csapadék hullik le évente a Kárpát-medencébe, ennek 80%-a hasznosítatlanul átfolyik magán a Kárpát-medencébe.
Lát erre törekvést egyébként?
Igen, lehet látni. Tehát most már láthatjuk mind a mezőgazdaság területén, tehát mind az agrárpolitika, mind a vízgazdálkodási politika, tehát egyre jobban erre törekszik, hogy olyan terveket készítenek maguk a politikusok, a szakpolitikusok a mérnökökkel, kutatókkal együtt, hogy ezt legalább a lehullott csapadéknak az 50%-át a jövőben, már a közeljövőben, a következő években, évtizedekben vissza lehessen tartani. Ez nagyon sok stratégia kell, nagyon sok ötletelés van, ugye nagyon sok pénzbe kerül ez egyébként, de ez nem csak nálunk probléma, a folyószabályozások óta ez gyakorlatilag egész Európában, ez egy hatalmas nagy probléma. Felszín alatti, felszíni víztározókat, záportározókat létre kell hozni, magát a csatornákat, maguknak egyébként az önkormányzatoknak, vagy éppen magának csak az egyszerű mezőgazdásznak is ugyanúgy egyébként majd beinvestálnia kell majd a jövőben. Tehát ez egy gyakorlatilag, úgy is mondhatnám, ez egy ilyen közösségi társadalmi feladatnak kell, hogy legyen a jövőben, hogy a lehullott csapadéknak legalább az 50%-át vissza kell tartani itt a Kárpát-medencében.
Ha folyókra nézünk, mondjuk itt Budapesten a Dunára, most épp nem annyira rossz ránézésre a vízállás, de azért mondjuk 2 évvel ezelőtt már ijesztő volt. Erre is számítani kell, hogy tulajdonképpen a korábbiakhoz képest jóval alacsonyabb vízhozamokkal kell számolni a folyóknál, vagy pont amit említett, maga a vízmennyiség meg lesz, csak azt kéne valahogy némileg visszatartani, másképp gazdálkodni, akár a folyóvizekkel. Nem tudom, hogy egyébként ezt víztározókkal megoldható, gondolom inkább ez erőmű kérdése lenne, erőmű építés kérdése lenne, de erre kell számítani vízhozam tekintetében is? Vagy ugye, ez még ennyire nem látszik, mert még dolgozik egymással, ahogy ön is mondta, a kontinentális, illetve a mediterrán hatás.
Ne, tehát a Dunáról tudni kell, például, hogy most a Dunáról nézzünk, óriási nagy vízterület, tehát ugye ez a gyakorlatilag Közép-Tudan medencének a nagy része, ugye ez az ő vízgyűjtő területe. Ez egészen Franciaországtól, Németországon, hát Lengyelországig, tehát gyakorlatilag a nagyon nagy területet magából ölel maga a vízgyűjtő terület. Tehát ez nem csak a Kárpát-medencébe lehullott csapadék határozza meg, hanem ez gyakorlatilag fél Európa csapadékmintázata meghatározza a Dunának a vízhozamát. Az elmúlt néhány évben az miatt volt egyébként ilyen alacsonyabb vízszintje a Dunának, mert gyakorlatilag azt láthattuk, hogy egyszerre jelentkezett meteorológiai asszály a Közép-Európában, egyszerre volt hidrológiai asszály, és egyszerre volt mezőgazdasági asszály is. És oké, hogy nálunk hullik megfelelő mennyiségű csapadék, vagy éppen nem, például 2021-22-ben ugye az elmúlt 450 év legnagyobb asszálya volt. De hogyha például az Alpok területén nem hullik megfelelő mennyiségű csapadék, ahonnan egyébként a legtöbb vizet kapja a Duna, akkor hiába hullik nálunk sok csapadék, akkor se lesz neki magas vízállása a Dunának. Tehát ez nagyon sok területet magában foglal ez, és egyébként van egy nagyon érdekes jelenség az Alpok területén, ami egyébként majd a jövőben fogja meghatározni, egyébként az elmúlt évek alacsony vízállása ezt is mutatta, hogy az Alpok területén kb. 150-200 cm-rel csökkent maga a talajvíznek a magassága, tehát annyival mélyebbre süllyed, mert nincs elég csapadékellátottsága az Alpoknak. Ennek egyébként az egyik fő oka, hogy a gleccser tömegeinek a nagy részét az Alpok most már veszíti el. És egyébként most a legfrissebb előrejelzések szerint ilyen mind a klímamodellek, mind egyébként a jégfelszín modellek is azt mutatják, hogy 2050-60-ra 90%-kal fog csökkenni a mostani olvadási gyorsulással az Alpoknak a gleccser tömege. Ez pedig a későbbiekben pedig majd növelni fogja évről évre a hidrológiai asszálynak, tehát azaz a vízjárásoknak, a vízhozamának a mennyiségét csökkenteni fogja, illetve növelni fogja a hidrológiai asszálynak a lehetőségét.
Amikor ilyen hatásokról beszél, egyre emelkedő hőmérsékletről, egyre kisebb vízhozamokról, egyre mélyebben elérhető rétegvizekről vagy talajvíz szintekről, akkor nincs olyan pszichológiai nyomás, hogy hajjajaj, én ezt úgy nagyjából látom, sejtem, kollégáimmal erről gyakran beszélgetünk, de hogy ez valamennyire benne van a köztudatban, de azért, mintha az emberek egy kicsit tolnák maguktól ezt, hogy ez a távoli jövő, ezzel nem, még nem most kell foglalkozni. Egyáltalán hogyan éli ezt meg ön? És mennyire kell mondjuk úgymond nyugtatni a környezetet ezzel kapcsolatban, hogy azért ezzel lehet foglalkozni, ez lehet alkalmazkodni.
Én annyit látok, hogy az emberek egyre jobban foglalkoznak például a klímaváltozásnak a kérdésével. Valaki természetesen fél, annak szoktam mondani, hogy nem kell félni, hát ugye emberek vagyunk, minek féljünk, tehát értelmes tények vagyunk. Korábban is nagyon sok klímaváltozást átélt egyébként az ember, ehhez hasonlót még nem, de átéltünk már klímaváltozásokat, illetve szélsőséges időjárást, hát gondoljunk, annak köszönhetjük egyébként, klímaváltozásnak köszönhetjük, hogy itt vagyunk a Kárpát-medencében, ugye a közép-ázsiai területeknek ugye a klímaváltozás okozta ezt a 8.-9. századi tömeg elvándorlást arról a térségből, az egyik fő okozója ez volt, vagy éppen átélte a római birodalom a fennállása során legalább három jelentős felmelegedés, lehűlést, vagy ott volt a kísérkorszak, minden túléltünk, és még ilyen technológiánk nem is volt, meg ilyen tudásunk. Most pedig ugye megvan hozzá a technológiánk, megvan a tudásunk, ahhoz, hogy ezt nagyon könnyen átvészeljük magát a változó klimatikus körülményeket. Természetesen vannak emberek, illetve nem is emberek, hanem vannak politikusok, meg zöld szervezetek különösen, akik ebből próbálnak meg egyébként hasznot kovácsolni maguknak a klímaváltozásból. Ez is, vannak ilyen szavak kitalálva, hogy klímavészhelyzet, vagy sokszor mondják, hogy klímaszorongás, meg mit is szoktak, tehát ezeket az ilyen nagyon szavakat, amit nekem föláll a hátamon a szőr, meg egyébként a legtöbb klimatológusnak föláll a hátán a szőr, mert nincsen klímavészhelyzet jelenleg még.
Tehát még, vagy nem is lesz?
Most jelen, azt nem tudom, hogy lesz-e. Attól függ, hogy milyen jövőkép fog megvalósulni a jövőben. De hogyha, tehát vannak ugye nagyon pessimista forgatókönyvek, különböző kibocsátások, a üvegházhatású gáz kibocsátásával, illetve a különböző melegedési tendenciákkal, vannak kevésbé pessimista forgatókönyvek, de csak a legpesszimistább forgatókönyvek szerint beszélnék én egyébként klímavészhelyzetről, de hát én azért bízom benne, hogy ezek nem fognak megvalósulni, és tényleg egyébként a globális klímapolitikák úgy fognak alakulni, hogy például az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, vagy éppen India azért elkezdi most már csökkenteni egyébként jelentősen az üvegházhatású gázok kibocsátását, mert eddig túl sokat nem láttunk ezektől az országokról, miközben ők okozzák a felmelegedésnek kb. 50%-áért, ez a négy ország a felelős egyébként. És akkor még egy olyan dolgot, hogy ugye Magyarországon is szeretnek olyat mondani politikusok, különösen az embereknek próbálnak, az emberekkel kapcsolatban próbálják azt elhitetni, hogy ugye az ember a felelős, tehát a hétköznapi ember a felelős azért, mert hogy ő dízel vagy benzines autót használ, emiatt van a klímaváltozás, ez nem igaz. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt nem most kezdődött ez a probléma, ez a 20. században kezdődött a szénégetésekkel, majd a fosszilis, az összes fosszilisnak a kitermelésével, égetésével, aztán a tengeri kereskedelemmel, tehát ugye a hajózásokkal, sokszor az extenzív mezőgazdaság, illetve még az intenzív mezőgazdaság is tehet róla, tehát stb. Stb. Tehát minden ágazat felel, de maga a hétköznapi ember azért, hogy szegényem elmegy a Balatonra a benzines autójával, ő aztán avval nem okoz túl nagy problémát a klímának. Illetve ami még nagyon fontos, hogy szeretik azt nagyon elhitetni itt Európában az emberekkel, hogy az Európai Uniós országok, vagy éppen Európa a felelős, az egyik fő felelőse magánért a jelenkori klímaváltozásért. Tény is való, hogy ez az Európai Unió országa is felelősek érte, de hogyha belegondolunk, az összes üvegházhatású gáz kibocsátásaért az Európai Unió 7,2%-át adja az összes kibocsátásnak jelenleg. Ez csökkenő tendencia. Magyarország ebből most kb. 0,1%-án áll az összes globális kibocsátásnak. Tehát még statisztikailag se lehet kimutatni. Tehát ezért szoktam azt mondani, hogy nagyon jó, hogy mi itt az Európai Unióban, illetve Magyarországon is a klímapolitikánkat, hát most nem szeretem dicsérni a politikát egyébként, mert az nem az én feladatom, de dicséretes az, hogy az európai politika, illetve a magyarországi klímapolitika úgy zajlik, hogy tényleg ambiciózusan csökkentjük a kibocsátásainkat. Tehát ez egy nagyon dicséretes dolog, de nem mi vagyunk érte a felelősek, mi egyébként a szenvedői vagyunk a klímaváltozásnak. Úgyhogy nem mi okozzuk elsősorban a klímaváltozást.
Aki mondjuk, ha egy picit vitatkozni könnel, akkor azt szokták felróni, hogy igen, de azok a termékek, amiket elfogyasztunk, vagy azok a szolgáltatások, azok máshol készülnek, ugye Ázsiában nagyon sok termék, és hát ha azoknál úgymond nem lenne úgy igény, azoknak a termelése nem történne meg, és akkor az ott megtörtént kibocsátás nem annyi lenne. De nyilván ez már ilyen filozófiai, gazdaságfilozófiai kérdés is, hogy akkor mit nézzünk a termelés helyszínét, vagy a megrendelőt. Azt javaslom, hogy egy picit pihenjünk, menjünk egy kicsi szünetre, és akkor folytatjuk még, mert rengeteg kérdésem lenne, ha már így egyébként erre rámentünk, akkor a pszichológiai jó részére is. Kovács Erikkel beszélgetünk, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával. Folytatjuk majd a hírek után.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.